Áldás békesség, sok szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet az ifjúság nevében. A KFC ifjúsági csoport fog ezen a mai Isten tiszteleten szolgálni. A KFC rövidítése a Keresztény Fiatalok Klubjának. Ez az ifjúsági csoport már 3 éve indult, az akkor konfirmált fiatalokból, és azóta egyre bővülünk, és úgy éreztük, hogy megértünk most már arra, hogy a gyülekezet körében, a gyülekezeten belül is szolgáljunk. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 165. dicséretünket. A 165. dicséret első 3 verszakát fogjuk énekelni. A 165. dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Foglaljunk helyet, testvéreim! Nagy örömmel helyezem a testvérek szívére az ifjúság szolgálatát. Együtt adunk hálát az Úrnak, hogy mindez elvégződött az ő szívükben, és eljöttek, hogy szolgáljanak. Így valóban mindent át fogok adni, a hirdetéseket is ők fogják elmondani. Én egyetlen igét szeretnék a szívetekre és az egész gyülekezet szívére helyezni. Kérdezi az ige, hogy hogyan tarthatja meg az ifjú tisztán az ő útját. És aztán megválaszolja úgy, hogy megtartja igédet, Uram. És ők most az ige szolgálatában jöttek, már magát az ige hirdetést Deák Péter ifjúsági lelkipásztor testvérünk hozza, de minden mást a fiatalok adnak át. Ezt köszönjük nektek, és kérjük Isten gazdag áldását az életetekre. És a gyülekezetet kérem, hogy úgy imádkozzanak értük, hogy a jövendő szolgálók, presbiterek, hitoktatók és lelkipásztorok ülnek itt a padon. Ki tudja, hogy mire hívja még őket el az Úr. Hallgassuk nagy szeretettel az ő szolgálatukat.
Most pedig a hirdetéseket hallgassa meg a gyülekezet. Hirdetem, hogy ma 16 órakor 30-as, 40-esek köre lesz. Alkalmaink a szokott rendben lesznek a ránk következő héten, kivéve az ifjúsági órát, illetve a fiatal felnőttek körét, mert ifjúsági hétvége lesz Balatonfüreden péntektől vasárnapig. Október 18-án kedden 18 órakor keresztelői előkészítő, 19 órakor pedig jegyesoktatás lesz itt a Széchenyi úti gyülekezeti központban. Október 22-én szombaton 17 órától a Budai úti zenés esték keretein belül az Enyingi Református fúvózenekar őszi koncertjét hallgathatjuk. Kiemelten hirdetjük, hogy október 23-a és 28-a között evangelizáció lesz 23-án vasárnap, a 10 órai Isten tisztelettel kezdődik, és azt követő héten hétfőtől péntekig minden este 6 órakor lesznek ezek az alkalmak. Az evangelizáció címe, ahogy a kitett plakátokon is olvashatjuk, látni a láthatatlant. Igét hirdet Ittzés István, nyugalmazott evangélikus lelkész. Helyszín Széchenyi úti templom. Október 31-én hétfőn este 6 órakor reformáció ünnepi istentisztelet lesz. November 4-e és 6-a között gyülekezeti hétvége lesz Balatonfüreden, a Siolám református üdülőben. A halottak napjával kapcsolatban hirdetjük, hogy november 1-én kedden 15 órakor ökumenikus megemlékezés lesz a Kisfaludi temetőben. Ugyanezen a napon 16 órakor vigasztalás hangjának megszólaltatása lesz. A Béla úti köztemetőben, valamint szintén ezen a napon 17 órakor emlékezők Isten tisztelete lesz a Budai úti református templom urnatemetőjében. Minden programunkra és alkalmunkra szeretettel hívjuk és várunk mindenkit. Hirdetjük az iratterjesztést. A reformátusok lapját és egyéb lelki könyveket lehet vásárolni, ígyünk ezzel a lehetőséggel is. Köszöntjük a születésnaposokat és a névnaposokat. Különösképpen most a Gál, Aurélia, Hedvig, Hédi, Lukács, Nádor, Vendel, Orsolya, Előd, Korina és Gyöngyi nevű testvéreinket. Isten éltesse őket. Sajnos szomorúságról is számot kell adnunk. Az elmúlt héten búcsúztunk Dukton Gyuláné született Szabó Mária testvérenktől, aki 91 éves volt. Bodri Zoltán testvérünktől, aki 66 éves volt. Szalontai Oszkárné született Kenesei Margit testvérünktől, aki 98 évesen adta vissza lelkét teremtőjének. A gyászolók életére Isten vigasztaló kegyelmét kérjük, és imádkozunk értük. Temetés lesz a ránk következendő héten is. Lukács István 81 évesen elhúnyt testvérenktől búcsúzunk. 20-án csütörtökön 14 órakor a Budai úti altemplomban. Továbbá búcsúzunk Szoboszlai István 75 évesen elhúnyt testvérünktől. Szintén október 20-án csütörtökön a Csutora temető ben 11 órakor búcsúzunk tőle.
Fennállva fohászkodjunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Tőle szálljon ránk áldás és kegyelem. Ámen.
Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, a Prédikátorok könyvének első fejezetének 11 versét. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad. Föl kell a nap, és lemegy a nap. Siet vissza arra a helyre, ahol majd újból föl kell. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerekbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el nem tudja mondani az ember. Szemünk nem győzi eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is volt már régen, meg volt már jóval előttük. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy ma itt lehetünk a Te házadban, és a Te igéd szólhat. Köszönöm, Uram, hogy Te gondot viselsz ránk, és mindent megadsz, ami szerinted szükséges. Add, Uram, hogy ne legyen hiába való a mi életünk, ne csak abból álljon a napunk, hogy felkelünk és elvégezzük fáradtságos munkánkat, amely nélkül lett hiába való. Köszönöm, hogy nem hiába valóan cselekszünk akkor, amikor Te nevedben teszünk dolgokat. Adj Istenem nekünk fület a Te igét hallására, és befogadó szívet az ige megértésére. Amen.
Készüljünk Isten igéjének a hallgatására, mégpedig most egy fagott szóló meghallgatásával a 390. dicséretünket fogja a kedves ifjú testvérünk elfújni fagotton, és most van a fagott szó alatt, kérjük a gyermekeket, hogy fáradjanak a gyermekisten tiszteletre.
Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét a Prédikátor könyvének első fejezetéből a második verset. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság.
A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves fehérvári gyülekezet, az, hogy minden hiába valóság, én akkor tapasztalom meg legigazán, vagy leginkább, amikor csőszön füvet kell vágnom a parókián. Elég nagy kertje van a parókiának, és van egy nagyon rozzant fűnyíró traktorunk, és hát egyáltalán már az is nagy áldozat, hogy időt sikerül szorítani arra, hogy levágjuk a füvet, nem kell menni sehová, van, aki vigyáz a gyermekre, és jó, akkor nyírjuk le a füvet. Kimegyek, megpróbálom behörrenteni a rozzant traktort, de nem indul el, jó. Valaki nem rakta vissza az egyik érintkezőt az aksira, jó, ráteszem. Akkor megpróbálom elindítani, elindul, de nem, mármint a motor elindul, de nem tudok vele elindulni sehová, kiderül, hogy az égszíj leesett. Jó, akkor visszarakom az égszíjat, nyakig olajos vagyok, aztán beindul végül is a motor, és el is tudok indulni, de akkor meg a kormány vezérlője, az az összeköttetés, az törik le, vagy szakad ki, és akkor azt mondom, hogy na jó, elég, én ezt nem csinálom, akkor megpróbálom kézivel. Fél óráig kézivel próbálom levágni a füvet, akkor hív az asszony, hogy menjek már besegíteni. Én épp akkor álltam neki, de nem baj, bemegyek segíteni. Bemegyek segíteni, aztán kijövök, és megpróbálom folytatni a fűvágást. Fél napot ezzel eltöltök, lehet, hogy egészet is, és akkor leizzadok, elfáradok, és egy hét múlva azt látom, hogy újra vágni kell a füvet, újra neki kell gyürkőzni ennek az egésznek, és ilyenkor nagyon egyet tudok érteni a prédikátorral, hiába valóság, felette nagy hiába valóság ez. Minek kell megcsinálni, mégis meg kell csinálni. Kedves gyülekezet, ez a társaság, itt ezek a fiatalok nagyon jól látnak bennünket, akinek tinédzser gyermeke van, az különösképp tudja is. A fiatal mindent megkérdőjelez, minden tekintélyt kétségbe von, és mindenről megkérdezi, hogy mi értelme van ennek. Hát nem hiába valóság mindaz, amit az én apám meg az anyám csinál. Én emlékszem arra, hogy az én édesapám mindig, nekünk is nagy kertünk volt Budapesten, ahol felnőttem, és apukámnak az volt a happy-e, hogy mindig hozatott egy-két köbméter murvát, hogy ugye ne akadjon el a kocsi a kertbe, és az volt a happy, hogy a murvás halmazt ugye nem szétterítettük, mert még nem lehetett, vagy nem volt rá lehetőség, rakjuk át az egyik helyről a másik helyre, és én mindazonáltal mindig azt kérdezem, hogy mi értelme van ennek? Ez teljesen hiába valóság, ennek semmi értelme nincsen. Most mondhatnám azt, hogy már akkor ezzel a bölcsességgel rendelkeztem, amivel a prédikátor, de nevezzük inkább lustaságnak. A fiatalok végig tekintenek a mi rohanásunkon, a mi munkánkon, hogy mi elmegyünk dolgozni, próbálunk helytállni, aztán hazajövünk, akkor valaki akkor még főz, akkor még próbálja rendbe rakni a gyermekeit, akkor még a ház körül is legyen minden rendben, aztán másnap újra kezdődik, aztán újabb és újabb és újabb napok jönnek, és tényleg nincs semmi új a nap alatt, minden napunk ugyanúgy telik, és ezt végig tekintenek ezen, és azt gondolhatják talán, hogy hát mi értelme van ennek, én ezt biztos nem fogom csinálni, de hát aztán eltelik egy kis idő, és ők is ugyanezt fogják csinálni, ezt a rohanást, egy kis munka, jó sok munka, hogy aztán legyen egy pici szabadidő, hogy a szabadidőben azt a pénzt, amit kerestünk a sok munkával, elköltsük, hogy aztán újra majd munkába álljunk, és újra pénzt keresünk, és így eltelik az élet, és egyszer csak azt veszük észre, hogy belerodjunk a sírba, és már valaki fölöttünk prédikál, persze ezt már nem halljuk, de eltelik az élet. Jó, mondhatjuk, ott marad egy kis emlékhely, talán a rokonaink emlékeznek ránk, talán az ő szívükben még élünk, nemrég voltam a temetőben, mindenhol elolvasgattam ezeket, hogy a szívünkben örökké él, de tudom, hogy már azoknak a rokonai se élnek, akik ezt a táblát csináltatták, tehát nem él az ő szívükben egyáltalán, nem él az az ember, mintha semmi értelme nem lett volna az életének, úgy tűnik, hogy minden hiába valóság. És mi, akik aktív éveinkben vagyunk, akik dolgozunk, nem nagyon tesszük fel magunknak a kérdést, hogy miért is csinálom tulajdonképpen ezt? Miért megyek én minden nap dolgozni? Miért hajtom magam? Talán azért a kis pénzért, vagy azért, hogy jobb kocsim legyen? Vagy azért, hogy majd jobb házam legyen? Vagy majd a gyerekem jobb iskolába járhasson? Hát aztán az az autó, amit megveszünk, az elromlik, azt meg kell javítani, aztán már nem lehet megjavítani, aztán az a ruha, amit megveszünk, elnyűvődik, el kell dobni, és az enyészeté lesz. Csak ugyanúgy tűnik hiába valóság, és sosem elég úgysem, ami van. És aztán ott vannak az idősebb testvérek, ők már jobban látnak, többet éltek, ők ezt tudják itt közöttünk, és az idősebb testvérek talán elgondolkoznak többször azon visszatekintve az életükre, hogy mi értelme volt ennek és ennek az életünkben. Az örökké valóság szempontjából, annak szempontjából, hogy mindent itt kell hagynom, minek volt értelme? Hát nem hiába valóság volt sok minden. És hát én emlékszem, amikor nagypapám nagyon idős volt, 100 éves volt, amikor meghalt, de még előtte 10 évvel, 90 éves korában azt mondták neki az orvosok, hogy nem műtik meg a szemét, hát már erre a kis időre minek? Hiába valóság. Pedig még 10 évig él. És tényleg ezt látjuk, hogy hát most minek költözzünk már el, most minek vegyünk már új dolgokat, úgyis itt kell hagyni mindent. Ez a szó, hogy hiába valóság, ez az eredeti héberben fuvallatot jelent, egy szellőt tulajdonképpen, ami hirtelen feltűnik, aztán a következő pillanatban meg el is tűnik. Nem lehet megfogni, hanem elillan, mint a kámfor, és nincs is igazából hatása semmire. Valaki fogalmazott úgy a szó eredeti jelentésére utalva, hogy az egész életünk egy ilyen szélkergetés, fuvallatot hajtunk, de minden hiába valóság. Feltehetnénk a kérdést mi keresztény emberek, akik ugye hittel próbáljuk olvasni a Bibliát, hogy hát ez miért van benne a Bibliában? Meg olyanok később egyébként, még nem is ez a legmegbotránkoztatóbb ez a rész a prédikátor könyvében, a későbbi rész, mert olyanokat is ír, hogy jobb annak, aki még meg se született, vagy jobb annak, aki már meghalt, mert nem látja a szenvedést, az élet hiába valóságát. Meg olyat is ír a prédikátor a későbbi fejezeteknekben, hogy jobb temetésre menni, mint esküvőre, mert akkor legalább szembesülünk az élet végével és az élet nehézségeivel. Hogy lehet ilyet beleírni a Bibliába? Minden mindegy. Mindig azt olvassuk, hogy meg a kegyességünk is azt mondja, hogy küzdeni kell, harcolni kell, szeretni, teljes szívből küzdeni, ezt kell csinálni, meg templomba járni, meg szeretni az ellenségemet. És akkor hogy van ez? Akkor minden hiába valóság. Először azt gondolnánk, hogy ez a prédikátor, ez beteg. Ez nem normális. Nagyon depressziós. Szegény annyira kiégett a sok földi élvezettől, hogy nem tud más mondani. Minden mindegy. Az egész élet egy hiába valóság. De viszont meg máshol azt mondja, hogy örülj az életnek, örülj annak, amit Isten ad neked. Sőt, a végkövetkeztetése is az, hogy élvezd az életet, és örülj az életnek, és féld Istent. Ilyet nem mondana egy depressziós ember. Vagy mondhatnánk, vagy gondolhatnánk, hogy ez a prédikátor, ez ateista. Hiszen az ateisták, a nihilisták jutnak mindig erre a következtetése, hogy minden mindegy, úgyis meg kell halni. Ugye ezt szokták mondani a régi magyarok, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. De ez nem igaz. Ez az ember nem ateista. Istenre mutat sokszor a könyvében. És a végkövetkeztetése is Isten félelmére buzdít. Nem lehet ateista ez az ember. Vagy talán gondolhatnánk, hogy ez egy modern evangélizátor. Azt mondja, hogy megcsömörlöttem az élettől, és meg akarja téríteni a hallgatóságát, hogy megcsömörlöttem az élettől, és rájöttem arra, hogy minden hiába való Isten nélkül. Ez egyébként így van. Ez így is van. De ez az üzenet nem csak a hitetleneknek szól, a hívőknek is mondja. Egy szóval nem említi, hogy ez csak a hitetleneknek szól, ez az evangélium. Mit akar hát mondani ezzel a könyvvel a prédikátor? Mi a lényege? Mi a summája? Testvérek, arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten nem lehet szabályozni. És életünk nagy részét, bármennyire is akarjuk, nem tudjuk szabályozni. Akármit teszel, akárhogy munkálkodsz, akármilyen jót vagy rosszat teszel, azzal nem irányíthatod Istent. Az Isten szempontjából ezek hiába való dolgok. Teljesen hiába való azon ténykedni és azon gondolkodni, hogy hogyan felelhetnék meg Istennek, hogy hogyan dobhatnék be olyan jó cselekedeteket az automatába, hogy ő majd az áldásokat kidobja alul. Isten nem egy automata. Teljesen hiába való a nap alatt azon spekulálni, hogy a nap alatt az azt jelenti, hogy itt a Földön, emberi módon, azon spekulálni, hogy ha így élsz, ha majd ez lesz, akkor majd Isten megáld, ha pedig nem, akkor majd biztos nagyon sok minden baj fog érni téged. Ugye ez volt a korabeli zsidó gondolkodás. Hogyha valakinek valami baja volt, akkor az volt a következtetés, hogy hát biztos valami bűnt követett el. De ez nem igaz. A prédikátor ezzel szemben beszél. Ez mind hiába valóság. A prédikátor könyvében sokszor illusztrálja azt, amit a héten valaki fel is tett itt a fiatalok közül ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy a jó emberek szenvednek, aztán meg meghalnak rákban, és akik meg kerülik Istent, akik meg nem követik Istent, azok meg dőzsölnek. és élnek, és minden rendben van. És a prédikátor is leírja ezt, és azt mondja, hogy ez így van, és ez ellen nem tehet semmit. Hiába való dolog volna, ez Isten akarata. Nagyon érdekes, hogy ezt a könyvet az őszi betakarításkor mondták el, vagy részeket olvastak fel belőle a zsidók. Ezzel vallották meg, hogy az, hogy ugyan mi elvetettük a termést, de nem mi befolyásoljuk azt, hogy valamit le is tudunk aratni. Isten az, akitől függünk. Ő az, aki ha nem csinál valamit, akkor mi éhen halunk. Akkor nem lesz mit betakarítanunk. És ehhez kapcsolódik ennek a könyvnek a felolvasása is, hiszen nem tehetünk semmit a kegyelemért. Lehet, hogy mi már nem mezőgazdasággal foglalkozunk, de ez ma is így van. Lehet, hogy mindenről úgy gondoljuk, hogy a mi kezünkben van. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy ha majd jó keresztjének leszünk, akkor Isten majd cserébe megállt bennünket. Lehet, hogy azt gondoljuk, ha majd elvégezzük a munkánkat, és becsületesek vagyunk, akkor majd minden rendben lesz. Vagy azt gondoljuk, hogy minden rajtunk múlik. Miért van az akkor, hogy például egy gyümölcsöző életű szolgáló az egyik megyei gyülekezetben az elmúlt 10 évben volt, nekem mesélték Csőszön. Most nem tudom ki ő név szerint, de bizonyságot tettek róla a testvérek, hogy miért van az, hogy gyümölcsöző volt az élete, szolgált az Úrnak mindenben, megtartotta a parancsolatot, vagy legalábbis megpróbálkozott vele, tényleg fethetetlen volt, és rendes volt, mindenki szerette, és egyszer csak az egyik napon közlekedik, és egy vonat elüti. És sokan imádkoznak érte, mert azt a balesetet éppenséggel túlélte, de élet és halál között volt. Mindenki, csomóan, több gyülekezet imádkozott érte, és nem. És meghalt. És el kellett mennie. Miért van akkor ez, hogyha mégis a mi kezünkben van minden? Nem a mi kezünkben van minden, sőt, semmi sincs igazán a kezünkben. Miért van az, hogy dolgozunk valamiért hosszú éveken keresztül, és aztán jön valaki utánunk, aki átveszi azt a munkaterületet, és minden tönkre megy. Mi mindent megteszünk érte, hogy jó legyen, de hip-hop már is teljesen hiába valónak tűnik minden, amit tettünk. Mi értelme van, hogy szépítgetem a csőszi kertet? Mi értelme van, hogy levágom a füvet? Ha jön valaki utánam, aki majd el fogja hanyagolni, és soha nem fogja levágni a füvet, és az egész munkám semmit sem fog érni. Különben is az örökké valóság szempontjából a csőszikert nem sokat ér. És még hány ilyen történet van, biztos ti is tudnátok mondani, kedves testvérek, az életetekből, vagy mások életéből, hogy mennyire teljesen hiába való dolgok vannak, amivel szembesülünk. De nincs válaszunk, mert Isten nem mutatja meg, elrejti előlünk az okokat. Mit akar tehát mondani a prédikátor? Azt, hogy ne kapaszkodj semmibe, csak egyedül Istenbe. Talán a terveidre támaszkodsz, talán az elképzeléseidre támaszkodsz, fiatalként, idősként, hogy majd ezt csinálom, ezt tanulom, akkor majd ez leszek, ennyi pénzt fogok keresni. Ilyen autóm lesz. Gondolod, hogy Isten tartozik neked azzal, hogy majd ő mind szépen lelőttyinti az ő áldásával a te terveidet? Nem tartozik neked Isten. Vagy talán azt hiszed, hogy ha jó hívő vagy, és mindent megteszel, akkor majd megáld az Úr csupán ezért? Minden hiába valóság, és nincs új a nap alatt. Talán arra vársz, hogy majd jön valami újdonság, ami felrázza az életed, és értelmet ad neki, de ilyen nem lesz. Nincs ilyen a nap alatt. Amire azt mondják, hogy új, az már megvolt egy másik formában, vagy a természetben, vagy egy korábbi korban, csak elfelejtették. Minden hiába valóság. És ami újnak látszik, azt is el fogják felejteni. Ne azt várd, hogy mit kaphatsz tőle. Ne azt várd, hogy mit kaphatsz Istentől. Nem egy szolgáltató szektor, hanem legyél vele kapcsolatban. Minden más hiába valóság. Ha végignézünk az életünkön, nem találunk olyat, aminek hosszú távon az örökké valóság szempontjából igazán értelme lenne. Lehet ideig, óráig élvezni az életet, de az is elmúlik, és utólag azt mondod, hogy hát, talán nem is érte meg, pedig mennyit tettünk érte. De ha vele kapcsolatban vagyunk, akkor minden értelmet nyer. Mert akkor tudod, hogy miért vagy a világon. Tudod, hogy szeretned kell, tudod, hogy mást is hitre kell vezetned, mert akkor örökké valóságnak teszel dolgokat, nem a jelennek, nem a nap alatti dolgoknak, hanem az örökké valóságnak teszel dolgokat. Valaki kérdezte a fiatalok közül szintén ezen a héten, hogy érdemes-e erre a világra gyereket szülni. És eszembe jutott a feleségemnek, amit mondott, mert őtőle is megkérdezték ezt, amikor a Hanna lányunkat várta, és azt mondta, hogy én nem erre a világra szülöm a gyermeket, hanem az örökké valóságnak. Arra szülöm, hogy ő is Istennel lehessen örökkön örökké, hogy ő is hitre juthasson, és ő is vele kapcsolatba lehessen, hogy örök élete legyen a mennyben. Már is van értelme. Egész más perspektívák nyílnak meg Istennel. Kedves fiatalok, kedves idősek, az ővele való személyes kapcsolat nélkül minden hiába valóság. Minden. Bármibe is kapaszkodsz, hiába való. A személyes kapcsolat azt jelenti, hogy úgy szólítod őt, ahogy az édesanyádat, az édesapádat, ahogy a legjobb barátodat szólítod. Vagy úgy borulsz le előtte, mint szeretett királyod előtt, akiről tudod, hogy szeret és megbocsát. Ne hagyd, hogy akár a helyes tanítások és a bölcsességek Isten helyébe lépjenek az életedben. Ne hagyd, hogy a munkád, az egód, vagy akár a vallásos kegyességed Isten helyébe lépjen, mert ez mind hiába valóság, felette nagy hiába valóság. Egyedül ővele kapcsolatban nyer mindent. Nyer minden értelmet. Így legyen. Ámen.
Most hallgasson meg a gyülekezet egy ifjúsági éneket. A padokban próbáltunk kiosztani néhány szöveget, hogy aki szeretné követni a szemével, vagy akár bekapcsolódni a dicsőítésünkbe, az bátran tegye meg. Ez a dal arról szól, hogy mi egyedül gyengék és semmik vagyunk, de Istennel bármi lehetséges.
Thank you. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm, hogy megtanítasz arra, hogy szükségünk van rád. Akár az örömök, akár a szenvedések által formálsz. Bocsáss meg, hogy gyakran megyünk a saját akaratunk után. Kérünk, adj bölcsességet a döntéseinkben. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Mondjuk el közösen fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Most pedig zárásként énekeljük el azt az éneket, ami szintén kiosztottunk a lapokon, melynek címe Csak benned. Hát így térjünk a mi hajlékainkba, csak benned nyugszik meg szívem, és tényleg legyen valóság ez a kapcsolat a mi életünkben, ahogy a prédikátor is tanított ma bennünket, hogy ne elvárásoknak, ne mindenféle szabályoknak próbáljunk megfelelni, hanem kapcsolatban lenni vele, és ennek következményeképp követni őt az ő dicsőségére.
Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned nem félek már, csak benned rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kőszik rám. Csak tőled kaphatok gyógyulást, csak tőled remélek jót, csak tőled nyerek feloldozást, mert Jézus, te vagy önváltó. Csak érted, keresztem felveszem, csak érted, mozdul szívem, csak érted, terheim vállalom, mert nálad van, mint Jézusom.
Végezetül fogadja a gyülekezet, fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Mielőtt elköszönnék, hadd hirdessem, hogy a kijáratoknál igés kártyákat osztunk, mindenki fogadja szeretettel a fiatalok készülését és igés kártyáit.
Áldást, békességet,